Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent az ő szent helyén. Dicsérjétek őt hatalmának boltozatán, dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat. Amen. Kedves testvérek, gyülekezetünk szeretettel köszönt bennőtöket. Imádságban hordoztuk életeteket, és áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, kicsiny leányotokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őt. Készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgálására, énekeljük el 431. énekünket. Feltámadt Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, örvendező család, örvendező gyülekezet, amikor Istenünk igéjét olvasjuk, és Istenünk igéjét halljuk, akkor arra lehetünk figyelmesek, hogy amikor Isten megszólal, az ő szava elválaszt bizonyos dolgokat. A keresztelésről szóló misszió parancsban is egy világlátást és egy világról szóló bizonságtételt olvasunk, amikor azt mondja, a hitvalló, és ezt mondja Jézus Krisztus, hogy övé minden hatalom menjen és földön. És ebben a kijelentésben jól látható módon elválik mindaz, ami földi, ami hétköznapi, amelyben mi magunk élünk, küzdünk és harcolunk, és elválik mindaz, ami mennyei, ami reménység szerint való, amelyet Isten készített. És nagyon sok olyan dolog van az életben, amelyik elválik egymástól. Vannak olyan dolgok, amelyek nehézségeket, gondokat, fájdalmakat okoznak, amikor elválasztanak minket. Isten igéje egy helyütt beszél arról, hogy mi az, ami összeköt, összekapcsol bennünket. Ez pedig nem is egy mellékes kérdés, hanem a legnagyobb és legdöntőbb kérdés, ez Jézus Krisztus. A bibliaolvasó vezérfonalunk szerint majd halljuk-e mai napi teljes újszövetségi igét, az ige arról beszél, amit most itt ebben a füllett időben nagyon nehéz megélnünk, hogy karácsony is pont egy ilyen történet. Elválasztó és mégis összekötő történet. Elválasztja az Ószövetséget az Újszövetségtől, és mégis összekötő történet. Mert Isten úgy jelenik meg benne, mint aki cselekedett, mint amit tett, és Isten úgy jelenik benne, mint aki megtapasztalható, meglátható és meghallható. Azt hiszem, hogy ez a keresztségnek a titka is. Ez a mi küldetésünknek a titka is. Egyrésztről azt tapasztaljuk és azt valljuk, azt látjuk, hogy Isten nincs a mi közelünkben. Isten távol van tőlünk. Hány és hány alkalommal mondták, és hány alkalommal mondják ma is, hol van Isten? Vagy, hogyha valami fájdalom van az embernek a szívében, akkor hány és hány alkalommal mondják, hol volt Isten? Emlékszem, amikor 2001-ben a világ történelemben egy egészen nagy fordulat következett be. Ez a fordulat szeptember 11-ével írható le, amikor két repülőgép belecsapódott New York Iker tornyába. Ezt követően egy internetes levél járta a világot, hogy most annak a szerzője valós vagy nem valós, hogy most egy olyan levél, amit valakinek a szájába adtak, vagy nem, ez lényegtelen, de igaz. Ebben a levélben azt kérdezték, hogy hol van az Isten? Hol volt az Isten? Miért engedi meg az Isten? Miért rejtőzködik az Isten? Szinte mindannyian egy szívvel és érzékletes odafigyeléssel tapasztaljuk ennek a valóságát, hogyha fájdalmak, terhek, nehézségek vannak az ember ajkáról, elhangzik az a kérdés, hol van az Isten? És már-már úgy gondoljuk, már-már úgy hisszük, hogy teljes és abszolút igazságot mond az ószövetségi próféta a maga fájdalmában és keserűségében. Azt mondja Ézsaiás próféta a 45. részben az ő proféciás könyvében, bizony te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. Gyülekezetünkben nagyon sokan kedvelik azt az éneket, amely ének egy halleluja ének. Így kezdődik az első sora, az Úr csodásan működik. Zengeni tudja ez a gyülekezet. De ennek a következő sora így szól, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint hogyha ugyanezt a profétikus látásmódot fogalmazná meg, Isten rejtőzködő Isten. Aztán egyszer csak történik valami, változik valami, és egyszer csak azt mondjuk, megjelent az Isten. Ő pedig Jézus Krisztus. Az emberek sokszor addig keresik az Istent, amíg nem találják meg Jézus Krisztust. A Szentírásnak van egy igéje, ez az ige így szól, hogy aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és Isten megjutalmazza az őt keresőt. Hiszem, hogy az Istent kereső ember megtalálja Istent Jézus Krisztusban. mit ábrázol ki? A keresztség mit ábrázol ki, a mi keresztelési gyakorlatunk, kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők? Pontosan ezt. Gyermeketek, kislányotok, vígan beszélget, gagyarászik most itt az Isten tiszteleten, mi pedig Isten hatalmas, csodálatos dolgairól beszélünk, és valljuk be őszintén, számára most Isten rejtőzködő Isten. De ez nem azt jelenti, hogy Isten nem valós Isten. Nem azt jelenti, hogy Isten lenne a hétköznapok életében megtalálható Isten. Isten Jézus Krisztusban tárja ki magát neki. A kereszteléseknek pont ez a lényege és ez a titka, hogy Isten előbb tesz érte valamit. Isten előbb tett érted valamit, mintha azt felfoghatnád, megérthetnéd, és megköszönhetnéd. És azt mondhatnád, hogy ő az. Istent mindent megelőző szeretettel és mindent megelőző kegyelemmel munkálkodik gyermeketekért, keresztgyermeketekért. Miért? Azért, hogy eljöjjön majd az a pillanat az ő életében is, amikor azt mondhassa, meghallottam Isten szavát, Jézus Krisztusban. Megismertem Jézus Krisztust. A keresztségnek a jelképe, a víz ezért beszél a mi Urunk Jézus Krisztusnak haláláról és feltámadásáról. Hogy nyilvánvalóvá tegye, Isten létezik, megismerhető, meghallható, elfogadható, követhető, és ebben az életben élhető valósága a mindennapoknak. A keresztség ezt ábrázolja ki. Ezért egyszeri alkalom. Luther Mártonról jegyezték fel, amikor életének viszontagságos perceiben, óráiban belül vívódott, hogy most mi lesz vele, hogy lesz a jövője. Akkor az elmondás szerint, amikor vallatták, no, nem a 20. századi módszerekkel, de az sem nagyon különbözött volna egyébként attól, egy templom padba, akkor állítólag belekarmolta a templom padjába azt, hogy meg vagyok keresztelve. Jézus Krisztusban Isten döntött felőlem, megismerhető az Isten. Azt kívánjuk, és azért könyörgünk, a későbbiekben is értetek gyermeketekért, hogy ez a rejtőzködő Isten legyen nyilvános Isten számára, legyen felismerhető Isten számára. És ne csak úgy, hogy tudja, kicsoda Jézus Krisztus, hanem tudja és értse azt is, hogy Jézus Krisztus érte jött, Jézus Krisztus helyette szenvedett, Jézus Krisztus helyette halt meg, Jézus Krisztus feltámadott, hogy az ő halálának és feltámadásának részesei lehessünk. Ezt ábrázolja ki a keresztség. Mert most számotokra, és akik itt vagyunk, mindannyiunk számára nyilvánvaló az, amit Isten tett értünk. Nem tagadhatjuk meg, hiszen látjátok, tapasztaljátok, kézzel fogható valóságát kapjátok. Ez nem beszéd, hogy megkereszteljük gyermeketeket, hanem cselekvés. A látható ige, amilyen bizonyos, hogy a víz lemossa a tesszennyét, olyan biztos, hogy Jézus Krisztus megváltja a mi életünket. Íme a rejtőzködő Isten, és íme a magát feltáró Isten Jézus Krisztusban. Így áldjon meg bennőtöket a feltárulkozó Isten, így áldjon meg Jézus Krisztus, hogy megismerjétek és kövessétek, megismerje kicsiny leányotok, és kövesse Jézus Krisztust. Amen. Kedves testvérek, megkérlek benneteket, hogy a gyülekezettel együtt álljatok fel, és jöjjetek közelebb az Úr asztalához. Tessék közelebb, jöjjetek közelebb. Valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük, ígérjük. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgaságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezessd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség, és az erő örökkön örökké. Amen.
Fanni, keresztelek téged az Atyára, a Fiúnak, a Szentlélek nevében.
Németh Fanni Isten népéhez tartozik.
Isten áldja meg a kicsi életet, hogy növekedjék testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen.
Testvéreim, bennünket és áldjon és őrizzen meg a Szent Háromság
Isten, hogy egészségben nevelhessétek gyermekeket Krisztus világában.
Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket és folytassuk a mi Isten tiszteletünket. 329. énekünket énekeljük most második és harmadik versszakával. Utána következik a Szentírás átadása. 329. énekünket énekeljük második és harmadik versszakával. Nagy Attila, presbiter testvéremet kérem, hogy adja át a Szentírást.
Áltás békesség a gyülekezetnek. Születésem óta református gyülekezetnek tagja vagyok. Itt kereszteltek, itt konfirmáltam. Esküvőm Kócsmegyeren volt. Tiszta református családból származunk, mind a ketten. Szükséges volt, fontosnak éreztem, hogy a feleségem is református legyen. Gyerekeinket is ebben a hitben neveljük, próbáljuk ezen az úton irányítani őket. Az ige, amit a gyülekezeti Bibliába írtam, az a négy hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Ez az ige határozza meg a mindennapjainkat, és ezt szerint próbálunk élni is. Hiszek a kálvini elvelrendelésben, a kiválasztottságban és az üdvbizonyosságban. Hiszem, hogy egyszer mindenkit megszólít a Isten, Jézus Krisztus, és csak szükséges, hogy meghalljuk-e az elhívását, hogy amikor megszólít minket. Engem Pap Laci bácsi 1992-es karácsonyi ige hirdetése hívott el. Azóta utána kerültem az ifibe, és azóta próbálok más rendes életet élni. Innen kezdődött a hűség, ami által kapcsolatba kerültem Jézussal. Hogyha mi sokszor hűtlenek is vagyunk, ő hűsége akkor is fontosabb számára, vagy számunkra, hogy ő akkor sem engedi el a mi kezünket, hogyha mi véletlenül más útra is tévedünk, vagy kerülünk. Ezért lehetünk hálásak. Két hete, amikor megkaptam a gyülekezeti Bibliát Attilától, akkor a mai igében arról volt szó, hogy Jézus Krisztus a fazekas, ez a Jeremiásban van. Segítség! Jézus Krisztus a fazekas, aki úgy formál minket, fazekas a korongot. És az életünket szükséges alárendelni annak a dolognak, meg Jézusnak, hogy úgy formáljon minket, hogy neki tetsző életet tudjunk élni. És próbáljunk ebben a hitben megmaradni. Így gondoljuk mi is. Úgyhogy a Bibliát pedig a családomnak, testvéremnek és szüleimnek szeretném továbbadni.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, presbiter szolgatársam annyit csúgott ide, lehet, hogy behallatszódott a mikrofon, hogy nem vagyok a szavak embere, viszont minden munkájukkal, életükkel, családukkal Istent dicsérik. Áldjon meg őket így a Szent Háromság, Úristen. Köszönjük, hogy nem csak szívtől szívig érhet a Biblia, hanem hogy egy családon belül is munkálkodhat Isten kegyelme. Íme mi nagy gyönyörűség ez, hogyha, mondja a Zsoltáros, láthatjuk a mi fiainkat és unokáinkat Krisztus kegyelmében. Legyen ez a mi bizonyosságunk sok-sok család számára is. Testvérek, folytassuk Isten tiszteleti közösségünket, a megkezdett énekünket, a 329-es dicséretet folytassuk tovább, énekeljük el 4. és 5. versszakát. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Lukács evangéliumában, a 2. részben, az 20. versben. Hosszabb ige szakasz, ülve hallgassuk meg.
És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beírattassanak ki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt. Hogy beírattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. és lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai, és szüli az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem valanéki helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondá az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész néptek öröme lészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kis gyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben, az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg egy dolgot, amelyet az Úr megjelentetett nékünk. Elmennének azért sietséggel, és megtalálják Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének dicsőítvén és dicsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amit nékik megmondatott. Amen.
Amen. Kedves testvérek, amikor az evangéliumot olvassuk, akkor sokszor át sem érezzük aznak a fontosságát, hogy egy-egy bibliai igerészt, egy-egy bibliai történetet a maga teljességében megismerhessünk és megláthassunk. Tudnélik, amikor Isten igéjét Szent Lelke által emberek leírhatták, akkor ez a nyelv nem csak szavakat tartalmaz, hanem annál sokkal többet. Tartalmazza ott és akkor Istennek az üzenetét, evangéliumát, és tartalmazza itt és most annak jelen valóságát. Nem csak mondatokat és nem csak szavakat fordítunk, hanem Isten munkáját is keressük, hogy minél érthetőbb legyen számunkra a Szentírás. Bizonyára tudjátok rólam néhányszor már, mindezt elmondtam előttetek, hogyha néhány énekkel kellene leírni azt, hogy tulajdonképpen hogyan is látom saját magamat, akkor egészen biztos, hogy ezek között az énekek között himnusz is lenne, a magyar himnusz, a szózat és a 90. zsoltár. Most, ahogyan Csobánkáról Pomázra érkeztem, a Deszka templomból szól ezekben a percekben, és az igehirdetési közvetítés, lelkipásztor testvérem bemondta a gyülekezet kezdő énekét, te benned bíztunk elejétől fogva. Fontos számomra, hogy elmondhassam, hogy ki vagyok. Az elmúlt hét igehirdetője, Bódis Miklós, lelkipásztor testvérem, búcsúzáskor azt mondta, és egy másik mondata pedig korábban hangzott el az asztalnál, hogyha töltődni, erősödni szeretnétek, akkor gyertek el hozzánk, gyertek el délre, Dél-Erdélybe. Lássátok meg azt a fajta küzdelmet és hűséget, amit az itt élő emberek folytatnak és az itt élő emberek élnek. Erősödjetek meg magyarságotokban, a kevesek között. Élelemről ne gondoskodjatok, lesz. Aztán azt is elmondta, hogy amikor ebben a szorvány magyarságban a gyermekeiről volt szó, akkor, hogy ők maguk erősödjenek, elhozta őket Budapestre, méghozzá a Magyarország-Portugália mérkőzésre.
Egészen egyszerűen azért, hogy mindenfajta belső feszültség nélkül 70 ezer ember énekelhesse a magyar himnuszt. És hogy a gyermekei is meglássák azt, hogy nem csak ketten és hárman éneklik és szeretik a magyar himnuszt, hanem 70 ezer ember is tudja énekelni. És hogy mindenfajta belső lelkiismeret furdalás nélkül ki lehet feszíteni a nemzeti zászlót. Nos, kedves testvérek, a himnusz az, ami összetartja a mi népünket, nemzetünket határainkon belül és határainkon túl. Nem csak egy érzelmi töltetű ének és érzelmi töltetű vers, hanem valóban Istenhez forduló fohászkodás. És nem csak akkor izgalmas ez, amikor sportos események előtt vagyunk, hiszen nem sokára kezdődnek majd a televízióban ezek az események, és mindig büszkék leszünk, hogyha elhangzik a magyar himnusz, hanem a himnusz az, ami összeköt mindannyiunkat. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy így felhívjam figyelmeteket arra is, hogy Lukács evangéliumában találjuk a legtöbb himnuszt, ami nem csak a nemzeti elkötelezettségünket erősíti, elsősorban nem azt, hanem a Krisztushoz való hűségünket. És amikor a bevezetőben azt mondtam, hogy milyen nehéz a Biblia fordítóknak a dolga, hogy azok a sorok, amelyek himnikus sorok, amelyek verses sorok, és mi olvashassuk a Szentírásban, akkor mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy néhány évvel ezelőtt gyülekezetünkben szolgáló nyugdíjas lelkipásztor Sós László éppen ezeket a verseket, éppen ezeket az igéket fordította le úgy, hogy azok himnuszként olvashatóak, és hát nyilván Laci bácsi nem szerzett hozzá dallamot, de akár énekelhetőek is legyenek. Lukács evangéliuma van tele himnuszokkal. És erre figyelmesek voltak a mi őseink, figyelmesek voltak az egyházatják is, figyelmesek voltak a reformátorok is. Mi elvétve énekeljük Lukács evangéliumának himnuszait, pedig szoktuk. Az úrvacsori alkalmak végén együtt énekeljük a kálvini énekeskönyv záró énekét, a strasbourgi énekeskönyv záró énekét. Nunc dimittis servum tuum domine, Uram, mostan bocsátod el, szolgálat békességgel. Simeon hála éneke. De mondhatnám Zakariásnak a hála énekét, ami énekelt imádságos himnusz. Mondhatnám Máriának a hála énekét. Mondhatnám Erzsébetnek a hála énekét. Mind-mind himnusz, Istent dicsérő, Istent magasztaló írás. Nem nekünk, hanem a te nevednek szereztél dicsőséget, mondja a Szentírás. És a mai napon, amikor nincs itt a papnép padjában a gyülekezet karácsonyfája, amikor nincsenek angyalok, amikor nincsen fahéj illat, amikor nincsen berendezve színpaddal a templom, hogy gyermekeink elmondják ezt a történetet, akkor is igaz, dicsérjük Istent, magasztaljuk a mi Urunkat, lássuk meg őt. És ma is igaz, ami ebben a himnuszban megfogalmazódik, üdvözítő született ma nektek. Ez ennek az éneknek a titka, ez ennek az éneknek a lényege. És ahogyan említettem a keresztség sákramentumának kiszolgálásakor, éppen karácsony az, ami elválaszt és összeköt. Éppen Jézus megjelenése, éppen Jézus születése az, ami elválaszt és összeköt. Elválasztja az emberit az Istenitől. Elválasztja a régit az újtól. És mégis összeköt embert Istennel, összeköti a régi szövetséget az új szövetséggel. Jézus nélkül értelmezhetetlen az egész. Jézus nélkül, hogy történt azokban a napokban, értelmezhetetlen a mi életünk. Jézus nélkül nincsen élet. Jézus nélkül csak az van, Jézus nélkül csak az van, amiről Lukács evangélista beszámol, hogy van Tiberius császár, van Augustus császár, van Quirinius helytartó, van hatalmaskodás. Augustus császárnak a neve azt jelenti tiszteletre méltó. Sőt, egyesek úgy fordítják, hogy imádandó. Íme az ember, mondja ebben a történetben Lukács evangélista. És a másik oldalról pedig azt mondja, egy gyermek adatik nékünk. Egy fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, békesség fejedelme. És uralkodásának nem lesz vége. Ezt Ézsaiás prófétánál olvassuk. És a kettő között az ellentét Jézus Krisztus, aki az Isten fia, Mária gyermeke, aki üdvözítő, aki király, aki imádandó és magasztalandó. Vagy, hogyha magát a történelmi körülményeket nézzük, a történelmi körülményekben azt is láthatjuk, hogy micsoda nyomorúság, micsoda fájdalom, megkötözöttség az, amikor valakivel érzékeltetik, hogy rabszolga vagy. Mert hát ott voltunk mi múlt héten néhányan gyülekezetünkből Pocsmegyeren, amikor egy szociológus testvérünk beszélt a népszámlálások következményeiről, annak számairól és lehetőségeiről. Nagyon jó volt. Én örültem, hogy ott voltam. De a bibliás népszámlálásnak a hátterében azért az van, hogy a zsidóság meg kellett, hogy tapasztalja, kimondva is, rabszolga vagy? Én rendelkezem feletted, mondja a császár. Ennek pedig a következménye sok esetben a lázadás, a dac, a dafke. Olvassuk a Szentírásban is, hogy a népszámlálások után Jézus idejében belső zúgolódás, felháborodás, felkelés, szinte polgárháborús állapotok jelentek meg. És egyszer csak azt olvassuk, hogy van egy férfi, aki elfogadja Isten szavát és döntését, és a születendőt a saját fiaként neveli fel, és ő nem dacoskodik, hanem elmegy, hogy az összeírásnak eleget tegyen. Hol van a megoldás ennek a férfinak, ennek a Józsefnek is az életében? Hogy ő most nem protestál, hiszen protestált már annyit, ellenkezett már annyit, hanem azt mondja, legyen meg az Isten akarata, hol van? Jézus Krisztus van. És mit mondanak a mennyei seregek, akik nem értik ezt az egészet? Hát azt gondolnák, hogy a mennyben van a legjobb dolga az Istennek. Mit mondanak ezek a mennyei seregek? A pásztoroknak üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Hol van az ember üdvösségének a záloga, és hol van az ember üdvösségének az alapja? Jézus Krisztus van. Nagyon örültem annak, ahogyan elhangzott az ige, mert így a nyelvtanon túl tudok hivatkozni arra a jellegzetességre is, amelyet a Károli fordítás ad nekünk, és amit az új szövetség, az új fordításban jelenít meg. A Károli fordítás azt mondja, hogy megtartó született ma nektek. Az új fordításban pedig ezt olvassuk, hogy üdvözítő született ma nektek. Látszólag itt csak a szavak szintjén van különbözőség. Én azt hiszem, hogy Károli idejében még jól értették a megtartót, ma pedig már rosszul értik a megtartót. A mai időben az ember, amikor a megtartóról hall, akkor azt mondja, hogy ugyanolyan lesz az életed mindvégig. Konzerválom az életedet. De ez nem Jézus Krisztus. A megtartó kifejezés nem azt jelenti, hogy az életed mostantól kezdve ugyanolyan lesz. Mert az életed nem ugyanolyan. Az ember életben van hanyatlás. És a megtartó, amit Károli mond, és az üdvözítő, amit az újfordítók mondanak, az azt jelenti, hogy az az Isten jelent meg, amikor hanyatlik az életed, akkor oda teszi a karját, hogy abba a karba es, és hogy felemeljen téged. No hát így tart meg az Isten. Nem a te régi életedet foltozgatja, hanem valami egészen újat ad kiben? Jézus Krisztusban. Mit jelent az, hogy üdvözítő született ma neked? Mit jelent az üdvösségnek a lényege? Azt, hogy Isten nem foltozgatja tovább az életedet, nem javítgatja kívülről, vagy nem javítgatja belülről, nem kozmetikázza, nem szalonképessé teszi, hanem vadonat újat teremt. Mit teszünk mi sokszor? Ünneplőbe öltöztetünk valamit vagy valakit. Isten pedig kicseréli az ember belső világát, újjá teremtéssel kezdi. Pál apostol ezt így írja le, aki a Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ezt jelenti, hogy üdvözítő született ma nektek. Hogy Isten a mi létünk legmélyéig lehajol, és életünket a maga életével kicseréli. Ez az új élet. Ő az üdvözítő Krisztus. Isten nem valamit akar beleadni, beleszuszakolni a te életedbe, hanem személyével, egész személyével fordul feléd, és ő Jézus Krisztus. Amit elmondtam, hogy mi azt gondoljuk sokszor, hogy Isten rejtőzködő Isten. Nos hát, az Új Szövetség első lapjairól tudjuk, hogy Isten önmagáról szóló, önmagát kijelentő Isten, és az önmagát kijelentő Isten Jézus Krisztus. Istennek az a karja, amely megérkezik hozzád, amely megérint téged, amely felemel téged, amely eddig rejtve volt a mennyben, most alászállt. Erről beszél János másutt az ő levelében. Megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, mely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Navasz László pedig azt mondja, hogy halandó és hiába való életünket Isten most a maga életével váltja fel. Isten életébe belefolyhatunk mi magunk is. Hát ezért születik az üdvözítő. Ki ez az üzenet? Erről is beszél Lukács. Mindenkié. Azoké az embereké is, akik úgy gondolják, hogy hozzájuk ez nem érkezhet meg. Azoké az embereké is, akik megbízhatatlanok. Azoké az emberek is, akik gyanúsnak az ő korukban. Mindenkié. Mert Isten megjelenik Jézus Krisztusban. És nem lép oda a pásztorokhoz, hogy ti mit tettetek, miért vagytok megbízhatatlanok, miért nem fogadnak el bennőtöket a bírósági tárgyalásokon, miért vagytok hazugok. Isten nekik is kijelenti a kegyelmét. Mert Jézus Krisztusban belépett a mi világunkba, belépett a mi házunkba, belépett a mi otthonunkba. Jézus Krisztusban Isten jön eléd. Mert látom és vallom, hogy az én világom gyakran a pásztorok világa, de a pásztorok világából Isten világa lesz. Mert Isten az emberért mindent megtett. És Istennek nem számított, hogy milyen az ember. Nem számított az embernek a bűne, hanem eljött, hogy megmentse. Ezért hirdetjük ma nektek, üdvözítő született néktek. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. 294. dicséretünk 3. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert megjelent az Isten kegyelme Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ez nincsen évszakhoz és nincsen most ünnephez kötve, hanem a nyári melegben és füllettségben is láthatjuk és hallhatjuk, hogy Isten hozzánk fordult, hogy üdvözítünk, hogy megváltunk, és életünket felemelő Isten vagy. Köszönjük, hiszen a bűn lehúz, tönkretesz, fogva tart, te pedig megmentesz és megszabadítasz. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hét minden áldását, igei tanítását. Köszönjük, hogy leoldottad életünkről és szívünkről a bilincseket, hogy mindenfajta félelem nélkül hozzád fordulhassunk, téged követhessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazért, amit kaptunk és hallottunk, hogy életünkben gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyekért és nagyokért. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyon lévőkért, az oda készülőkért, az otthonaikban lévőkért, a szenvedőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a jövő hét minden feladatáért és munkájáért, hogy csak azt végezhessük el, ami a te ígéreted szerint elvégezhető, hiszen csak azon van áldás, amit te magad is kezedbe veszel és formálsz. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az előttünk álló szolgálatokért, kórusunk szolgálatáért, gyermektáborainkért, ifjúsági táborunkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Kérünk, könyörülj a mi világunkon. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, köszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük az evangelizáció szervezését, köszönjük az ételadományokat, köszönjük testvéreinknek azt, hogy könyvekkel is támogatták a kiskunhalasi Szilárdi Áron református kollégium határon túli könyvtárakat támogató akcióját. Az elmúlt héten testvéreink 125 doboz könyvet vittek le Kiskunhalasra két autóval, legyen ezért dicsőség a mi Urunknak, és köszönjük a szolgálatot. Köszönjük azt is, hogy Kassai Nóra testvérünk mindezt felvállalta, megszervezte és koordinálta. Jövő héten vasárnap 16 órakor lesz Számusz kórusunk évadzáró hangversenye, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Június 18-án kiránduló körünk egy rövid sétát tervez a Majdán-fennsíkra, melyre családokat is várunk. Az alkalmon megismerkedhetünk a környezetünkben lévő gyógynövényekkel, indulás 9 órakor a Spár áruház elől. Örömmel jelzem, hogy megjelent Sebestyén Jáger Orsolya, lelkipásztor testvérünk, az Idők vonulata című verses kötete. Nagy tiszteltő asszony sok verssel gazdagított már bennünket, gyülekezeti újságunkban is, egy-egy alkalmon. Most ez a kötet Isten kegyelméből megjelenhetett és megvásárolható iratterjesztésünkben 1000 forintba kerül. Nagy tiszteletű asszony a könyvet június 11-én szombaton 13 és 14 óra között a Vörösmarty téren lévő 16-os pavilonnál is dedikálja majd. Szeretettel ajánlom mindenkinek. Kedves testvérek, táborainkat hirdetem, Nehémiás gyermektáborunkat július 4-e és 9-e között lesz Tagyospusztán. Kedves testvérek, kicsit jobb a helyzetünk, mint tavaly. Tavaly ilyen tájt 3 jelentkező volt. Tudjátok, Nyilas Anna, Nyilas Zoltán és Nyilas András. Most egy kicsit több jelentkezőnk van, 13-an jelentkeztek eddig, de sokkal többen szoktunk menni ebbe a táborba. Kérem a testvéreket, hogy segítsék a munkánkat avval, hogy a jelentkezési lapokat leadják, hogy a csoportokat, az étkezést, a szállást, minden egyebet egészen konkrétan megszervezhessük majd. Július 4-e és 9-e között 6 éves kortól 6. osztályig várjuk a gyermekeket ebbe az ottalvós táborunkba. Június 10-én pénteken 19 órakor majd szülői értekezletet is tartunk gyülekezeti házunkban. A kijáratban megtehetjük felajánlásainkat, élelmiszer felajánlásainkat, Izsoni Kromcsik Ildikó testvérünk, mint ahogyan minden évben, most is szeretettel fogadja ezeket a felajánlásokat. Kérem, ha tudunk, éljünk ebben a lehetőséggel. Én vagyok, mondja Jézus, ifjúsági táborunkat is hirdetem, augusztus 8-ától 13-áig, Érsek Vadkerten lesz ez a tábor, július 1-ig tudunk rá jelentkezni. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 17 órától imaóra, 18 órától kedden 18 órától bibliaóránk lesz Csobánkán, szerdán 6 órától bibliaóránk Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, és 6 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon. Pénteken 7 órától a gyermektábor szülői értekezlete, 7:30-tól pedig ifjúsági bibliaóra lesz. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Sztechnó Emmát, Botondot, valamint Gál Dominik Pétert. Ma délután pedig szentendrei testvéreink elvárnak és hívnak bennünket a gyülekezet új lelkipásztorának, dr. Harmati András testvérünknek a beiktatására. Az istentisztelet az egy időben két helyszínen lesz, a szentendrei templom is egy kisebb templom egyházmegyénkben, ott lesz a beiktatás szolgálata, de a református iskolának a dísztermében vagy kápolnájában, a gimnázium legfelső emeletén is kivetítve, élő egyenes adásban nézhetjük majd az istentiszteleten történteket, ott pedig 400 fő fér el kényelmesen. Kiki gondolja meg, hogy hol talál magának majd megfelelő helyet, kérem, hogy jöjjünk minél többen erre az alkalomra. Testvéreim elmondták még, hogy Szentendrén nagyon nehéz a parkolás, de ezt mi tudjuk. A művelődési ház, a megyei művelődési központ előtti parkolót tudták lezáratni, illetve kibéreltetni erre az alkalomra, de mi pedig azt tudjuk, hogy oda 30-40 autónál több nem fér be, ezért legyünk résen, hogy hol tudunk parkolni, hiszen a parkolás Szentendrén vasárnap is díjköteles, erre figyeljünk mindannyian. Kedves testvérek, mai alkalmunk majd 50 esztendeje hazánkban nem csak rólunk szól, akik imádkozó kezekkel keressük a mi Urunkat, hanem arról az ősi kapcsolatról is, amelyet értettek a reformátorok nagyon-nagyon jól, hogy a templomok és az iskolák összekapcsolódnak. Jól tudjuk a saját gyülekezetünk történetéből és életéből is, hogy a mi gyülekezetünknek a 18. század végén előbb volt kántor tanítója, mint lelkipásztora. Reményik Sándor pedig összekapcsolja a versében a templomot és az iskolát. Szeretettel köszöntjük most Isten tiszteletünkön pedagógus testvéreinket, az Úristen áldja és őrizze meg őket. Hálásak vagyunk szülőként is, és gyülekezeti tagként is azért a munkáért, amit ők fáradhatatlanul végeznek egy-egy tanévben, értünk, értetek, jövőnkért. Nem könnyű szolgálat az övék, és különösen is fontos számunkra az, hogyha gyülekezetünkben hívő, Krisztust követő pedagógusokra bízhatjuk gyermekeinket. Így áldja meg a jelenlévő pedagógus testvéreinket az Úristen. És hangozzék feléjük az ige, amely áldás oly sokszor, most az ő áldásuk legyen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül 313. dicséretünket keressük meg. 313. énekünknek első versszakát énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. Ami Istenünk kipótolja minden szükségeteket az ő dicsőségével Jézus Krisztusban. A dicsőség Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással.